Mosókra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna a rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek, Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórta a záporokra, ma keleten lehet számítani, majd holnap már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. Az éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
A viszonyok javultak. Igaz, még sok baj volt. Napról napra zuhant a korona. A város kifosztva feküdt. Fönn a barokk cukráza kirakatában drága porcelánon mindössze egy szíjas pogácsa szomorkodott. De több jel biztatott. Viatoris különállt boltja ajtajában, és megint köszönt. Ebben nem lehetett csalódni. Ő mindig pontosan mutatta, merről fúj a szél. Amikor kitört a háború, már csak biccentett a fejével, majd később a vevői kezdtek köszöngetni. Ezt előbb elfogadta, aztán már észre se vette sokoldalú elfoglaltságában. Most Fizinének felajánlotta, hogy haza is küldhet egyet mást a kisinassal, csak szóljon át hozzá telefonon. Vizéknél alkalmi kompániák verődtek össze. Egy délután eljöttek Tatár Gáborék, Druma is leugrott feleségével, meg Movisterné. A polgári élet meggyújtotta szegényes csillárjait. Még sok hiányt, kopottságot világítottak meg, de azért jó esett együtt lenni a vendégségek régi fényébe. Az ozsonna eléggé kedélytelen volt. Tatárni elnökölt az asztalfőn kidagadó fűzött mellével. Egy-egy ellenforradalmi élsz nedves rakétáját próbálták fölengedni, de az már nem pukkant szét. Truma elővett zsebéből egy narancsot, melyet egyik kliense csempészett át az olasz határon. A rég nem látott gyümölcsöt kézről kézre adták. Élelmiszerekről beszélgettek, különböző beszerzési forrásokról, hol olcsó blisztet, burgonyát kapni. Tatár tanácsnok, aki híres szakács volt, egy halpaprikásról emlékezett meg, melyet legénykorában maga főzött a Tiszaparton, nyitott tűzön, harcsából, kecsegéből, potykából. A beszélgetés megdöccent, elakadt. Igaz, mondta Drumáni az általános csendben, az Anna. Hol az Anna? Ma még nem is láttam. Könn a konyhában az ozsonnát készíti. Az új cseléd? Kérdezte Tatárné. Jó lányod van? Ügyes? A lakásod ragyog? És megbízható is? Mondd szívem, nem lop? Viziné nem ismertett a válaszra, csak végigmérte tekintetével. Te nem ismered az Annát? Csodálkoztak az asszonyok kórusban. Nem, nem. Még nem volt hozzá szerencsém. Nem vagyok neki bemutatva, tréfált Tatárné a matróna rendíteletlen biztonságával. Ezen nevettek. Viziné az urára pillantott és csöngetett. Anna üvegtálon hozta a mandulás piskótát a kék karton ruhájában, még át se öltözködhetett, cipőik lapfogtak. Zavartan jött előre az asztalig, ott megállt, tálat letette. Egyenként akart kezet csókolni mindenkinek, de annyian voltak, hogy végül senkinek se csókolt kezet. Körötte a vendégek mosolygó fejeit látta. Tatár is abbahagyta az evést, felé nyújtotta köpcsös nyakát. Bizini egy darabig gyönyörködött a néma jelenetben, majd magához intette, és egy humoros, de büszkélkedő körmozdulattal rámutatott. Igen, ez az Anna. Az én Annám. Alig, hogy becsukódott mögött az ajtó, oly nevetés harsant föl, mint mikor a színről egy hírneves komika távozik. Maguk se tudták, mind nevettek, de nevettek. Mulatságos volt az egész. Ez a félszegség, ez a klaffokó cipő, meg a bemutatási jelenet. A hangulat megélénkült. Szivarok, cigaretták gyulladtak. Vizi valami történetet adott elő Annáról, melyet hahota követett. Ebbe a hautába lépett be Movister, az öreg doktor, aki miután bevégezte rendelését és elküldte utolsó betegét, feleségéért jött. Movisternek tömegmunkát kellett végeznie. Valaha fiatal korában tanársegéd volt egy berlini klinikán, a szívbetegségek szakorvosa. Magyarországra jövet magántanárságért pályázott, de az egyetemen nem habilitálták. Akkor úgy élt, ahogy lehetett. Naponta 10 órát rendelt, belefeküdt abba az emberanyagba, melyet a közkórházakban a munkás biztosítónál talált, gépiesen gyúrta a beteg emberiséget. Mottyára támaszkodva vonszolt a fáradt testét, amint mosolygott, náti lehetett rozog a fogait, gyulladt ínyúsát. Feje bubján néhány szál muszatszerű haj lengedezett. A doktor betegebb volt, mint akármelyik páciense. Cukorbaja volt a legvégső stádiumban. Minden kartársa, minden klinika lemondott róla. Vizi eléje sietett, biztatta, hogy sokkal jobb színben van, mint múltkor, ezt ő gúnyosan köszönte meg. Hunyorgott, bizonytalanul tekintgetett körül a cigaretták szivarok füstjében. Ő is úgy érezte itt magát, mint aki színfalak között tévejegve véletlenül a színpadra botlik egy ismeretlen darab zajos jelenetébe. Nem értette, mit jelent ez a nagy gaudium. Meg kellett neki magyarázni, hogy az Annáról van szó, a híres Annáról. Vizi közkívánatra ismét előadta azt a kis történetet, melyen olyan jól mulattak. Movister nem evett semmit, bevonult az urakkal a dolgozóba. Inni se jót. Csak kocintott a többiekkel, oly nyájasan, mint a velük tartana. Később az urak cigarettával és szivarral a szájukban, a bortól fölrózsázott arccal kiszállingóztak az ebédlőbe az asszonyokhoz. Tatár az ajtó férfához támaszkodva hallgatta, mit beszélnek. Még mindig a cseréd ügyek, szörnyűködött, kidüllesztve enye pohát, melyen szépen megfeszült a fehér sejem mellény. Hiába az asszonyok, ők nem is tudnak másról beszélni. De azért őket is érdekelte, s félfüllel odafigyeltek. Vizi visszahozta a bort az ebédlőbe. Movister a hintaszékbe ült, huny szemmel hintázgatta magát. Annáról folyt a diskurzus. Tudjátok, mondta Drumáni, hogy csinos is? Egész kedves pofikája van, és a termete is, karcsú, igazán kellemes. Igen, filozofált Tatárné, ezek a parasztlányok itt Pesten hamar kikupálódnak. Az enyém is, kérlek, az én bőzsim. Tavaly hozattam föl faluról, vékonyka volt, rongyoska, mint egy madárjesztő. Én persze szépen kiízlaltam föl, is öltöztettem, vettem neki egy fehér pikéruhát, s krákogott, mint mikor valamit elbeszélni készült. Vasárnap zsúrja van a lányaimnak. Bőzsi nyit ajtót a vendégeknek. Jön Ervin, a Gallowski Ervin. Hát kérlek, ez a fiú, és előre mosolygott azon, amit majd mond, az előszobában kezet csókol nekem, aztán odáll Bözsi elé, formálisan bemutatkozik neki, és már nyújtotta a kezét. A cselédnek? Kérdezte Viziné. Annak hát, ha nem intek, kezet is fog vele. És itt kacagott, azt más mellé rászkodott a köhögéstől. Azt hitte, mondta fuldokolva, hogy az Ilonka vagy a Margitka valamelyik barátnője. És mit csinált a cseléded? Lángvörös lett, háta mögé dugta kezét, berohant a konyhába, és képzeljétek, sírt, egész délután sírt, és a világért csak akart felszolgálni. Ervin pedig ugratták a lányok. Tatár odaintett feleségének. A macskát. Ja, szólt Tatárné, a macska. Mikor beszegődött, volt egy 2 hónapos cicánk. Az Ilonka cicája a círmos. Ekkor kamit az öklöm. Reggel hallom, hogy a Bözsi tejet ad neki és hívogatja. Jöjjön kérem, círmos, itt a reggelie. Magázta a macskát. Sokáig nem ismerte tegezni. Hát igen, ilyenek. Sajnos elég korán kinyílik a szemük. Előbb, mint kellene. Már folyton hazajárna. Hol bucsú, hol szüret, hol lakodalom. És örök ki a nyakamon az egész pereputja. Az enyém, szólt Drumáni, az én Stefim mozizik és politizál. Nagy keresztény. Az enyém pedig, mondta Movisterni, az Etel parancsol. Amennyiben engedelmeskedünk, nem is mond föl nekünk. Az enyém, jegyezte meg Viziné nagy figyelem közepette, miután kár örömmel hallgatta végig a panaszokat, se moziba, se színházba. Még csak nem is énekel. Szeretője sincs. A családját nem is látta. árvalány, folyton itthon ül. Eddig még vasárnap délután sem ment el. Ja, az Anna az más. Oly elismerés morajlott föl, hogy a sikert szinte sokkalta. És most, hogy az érdeklődés központjába került, szerénykedve hárította el magától. Azért is elpanaszkodhattok. Meg aztán ez nincs ingyen, sokat vesződtem. És ennek is megvan a maga hibája. Micsoda? Csattant föl sértődöttem Vizi, aki fejét kiemelte a bor közi állapot ködéből. Mondd kérlek, mi ennek a hibája? Vizinél hibákat keresett benne, de nem talált. Mit is lehet találni ott, ahol nincs? Nem tudott mit felelni. Helyeslő lárma zajdult. A lárma azonban egyszerre elült, mert bejött az, akiről beszéltek. Anna az asztalt szedte. Most még inkább figyelték, latra vetve minden mozdulatát. Az asztalhoz a pohárszékhez ugrált, tündéri gyorsasággal. Mint valami halk automata mozgott ide-oda. Mint egy gép, gondolták. Mint egy gép. Mikor a pohárszékre tette a piskótát, Viziné, mint akinek kedves ötlete támadt, így szólt. Anna, hozza csak ide. A vendégek fölkeltek, kört formáltak. Viziné köré, úgyhogy a társaság egy pillanatra megmerevedett a kör közepén a cseléddel, a szobor csoportozat fő alakjával. Movister megállította hintaszékét, kicsit előrehajult. Viziné leszelt kétszelet piskótát, és átnyújtotta Annának. Ez a magáé. Az arcok földerültek, alamizsnálkodó kegyes érzések fülledeztek a keblekben, hogy ezt a derékleányt megjutalmazzák. De az alig vette át a tányéron a kétszeret piskótát, már is visszafelé tolta. Köszönöm. Miért? Talán nem szereti? Nem, köszönöm, nem szeretem. Kínos csend keletkezett. Viziné határozott hangja törte meg. Akkor fiam, szépen tegye vissza. A világért se, nem erőszakolom. Ki mehet? A vendégek ott áldogáltak körben, arcukon azzal a derűvel, mely most zavarrában bult. A leforrázottság undoktanástalansága kóvájgott fölöttük. Kosarat adott? Csodálkozott Tatárné. Dehogy, magyarázta Viziné. Ez ilyen. Nem eszik semmi finomat. Még a barackrekvárt is ott hagyja. Mit gondolsz például, mit vacsorázik? Úgy se találod ki. Semmit. Reggel kávét, ebédre is csak egy kis főzeléket. Egyéb nem kell neki. A piskótát pedig úgy látszik egyáltalán nem szereti. Vagy talán nagyon is szereti, mondta Movister, aki még mindig előre hajolt a hintaszékben. Hogyan, doktor úr? Azt mondom, hogy nagyon is szereti a piskótát. De hiszen ő maga mondta, hogy nem szereti. Éppen azért. Bocsásson meg, ezt nem értem. A cserédre kérem, nem is merik szeretni azt, amit szeretnek. Hát elítetik magukkal, hogy nem jó az, ami jó. Így védekeznek. Talán az ellen, hogy túlontúl sokat szenvedjenek. Mit megkívánni olyat, ami úgysem lehet az övék? Igazuk is van. Különben nem tudnának élni. De hát mit csináljak vele? Tessék egyszer megpróbálni. Adjon neki minden nap piskótát. Piskótát? Azt. Sok-sok piskótát. Annyit, hogy meg se ehesse. Majd megméltóztatik látni, hogy szereti. Hogy csak a piskótát szereti. De minek? Hiszen nem beteg. Diétáskoztat a cselédnek? Való is az ő hasukba, mormogott Tatárné. Jó is lenne. Piskótát. Ezek a te csavaros elméleteid, Miklóskám, szóltál Druma a doktorhoz. Movisterné egy cigarettára jutott át, mint a szalomba egy foxtrottot kezdett zongorázni. Az asszonyok ott hagyták a férfiakat. Vizi töltött, az urak visszaültek a helyeikre, borral öblítették le a kesernyés ízeket. Tatár, miután zsebkendőjével megtörölte csorgó bajuszát, visszatért erre a piskóta ügyre, mely szöget ütötte fejébe. Movisternek beszélt. Pedig, drága doktor úr, ezek mégiscsak más emberek, mint mi. A gyomruk is más, a lelkük is más. Cselédek, és azok is akarnak maradni. Egyenesen megkövetelik, hogy cselédeknek nézzük őket. Múltkor például felszorítom egy barátom lakását. Valami idegen hang volt a telefonnál. Az alkalmazott? Kérdezem. Nem, válaszolt a hang, de egészen szemtelenül. A cseléd. Ezt hallani kellett volna. Kicsit lippentett a topássárga borból, és így folytatta. Hiszen sok mindent próbáltak már, kérem szeretettel. Nekem is volt egy barátom, a megboldogult Zeléndi Karcsi, Isten nyugosztalja. Terékember volt, csak is egy hóbortos. Fejébe szállt az a sok teória. Növényeket evett, bőrsarúban járt. Tolstojt is fölkereste annak idején Jasznaja Poljánában. Amikor hazajött, elhatározta, hogy gyökeresen oldja meg a kérdést. Fölfogadott egy cserédet, valami 50 éves özvegyasszonyt, és közölte vele, hogy teljesen egyenlők. Nála nincs se úr, se cseréd. Puszta véletlen, hogy kiszolgálja a másikat. És mindjárt az első ebédnél az asztalhoz ültette. Oda, a felesége és gyermekei közé, a családi asztalhoz. Maga mesélte nekem, hogy folyt le az ez ebéd. Hát bizony siralmas volt. Az a szerencsétlen szolgáló borzasztó rosszul érezte magát a fele nagy tisztességben. Csak feszengett a loncsos, ételszagú szoknyájában. Az asztal alá dugdosta kezét, tapogatta arcát, s egész ebéd alatt meg se bukkant. Hiszen fáradt is volt az Isten adta. Hajnaltól kezdve sütött főzött. Elég az hozzá, hogy ebéd végeztével se szó, se beszéd felöltözködött, kijelentette, hogy egy percig sem marad ilyen helyen. El is ment azonnal. Magával vitatkozva még mindig a doktorral vitatkozott, feléje szögezve kihegyezett érveit. Most már azt kérdezem, miért ment el? Mert bárhogy faggatták, nem mondta meg. Hát én megmondom. Azért ment el, mert több esze volt, mint gazdájának. Azért ment el, mert érezte, hogy ez természetellenes. Hogy ez nem is volt őszinte. Az őszinte az lett volna, ha az én önfeláldozó nagylelkű barátom fölajánlja neki házát, birtokát az utolsó maráig, az utolsó szögig. Ezek az egyszerű emberek, akik a társadalom legalacsonyabb fokán állnak, végletekben élnek. Sokkal nagyobb képzeletük van, mint sejtjük. Nem érik be a fél eredménnyel. Vagy urak akarnak lenni, de egészen urak, vagy cserédek akarnak lenni, de egészen cserédek. Vagy. A többi komédia. Nincs emberi egyenlőség, csak emberi különbözőség van, doktor úr. De az árgyérusát, dühítette magát mesterségesen a szenvedélyes vitatkozók módjára. Mindig voltak urak, és mindig voltak szolgák. Ez mindig így volt, és mindig így lesz. Punktum. Ezen mi nem változtathatunk. Hát csak maradjanak ők a cselédek. Körülnézett. Nagy sikere volt. A társaság, melynek megvédelmezte igazát, hálásan fogta körül. Tatár már le is tette a pontot, de a doktor felé fordulva még levonta a végső következtetést. Más megoldás nincs. De van, mondta Movister, aki a hintaszéken szórakozottan babrálgatta az óraláncáról lecsüngő Mária érmet. Erre kíváncsi vagyok. Micsoda az a megoldás? Kérdezte Tatár, felvette kövér, okos fejét.
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 7. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Vizék sokáig rágódtak-e te a délután emlékeim. Hallottad, hogy Piskótát adjak a cserédemnek? Piskótát? Bolond, bolond. Meg hogy csak ezt szereti, hallatlan. De később másokkal is előállt, jött az ő nyakateket elveivel, ismered? Tatár aztán alaposan elintézte. Márpedig ebből nem nevelek primadonnát, még csak az kellene. Úgy látszik meghibbant, beteg ember, 2 hónapot se adok neki. Annyi kérlek a cukra, hogy már nem is méreti. Láttad, itt is rászálltak a legyek, folyton hajtogattam magáról. Szerencsétlen, ezt is nem sokára eltemetjük. Mi lesz a feleségével? De te is hibás vagy. Mondd, miért kellett annyira kitárolni a társaságnak, hogy ennek semmi hibája nincs? Még majd elcsalják. Vizénét a doktor földühítette. Csak azért is szűkebbre fogta annak körül a pórást. Vizénét sose tartott, most befogta ebbe is. Hetenként egyszer felsúroltatta vele a lépcsőházat, kitakarítatta a padlást. Elnézte, hogy ficsorék ide-oda futtassák, mikor nincs egyéb dolga. Anna adta ki a szemetet. Amikor megcsendült a szemetes kocsi rég nem hallott kis hajnali harangja, látni lehetett, hogy a 3 lakó szemetes ládájával kirohult az Attila utcára, és porzó fekete tartalmát a napfényben beleöntötte a szemetes kocsiba. Egy kosárra való harisnyát is kapott, hogy üres idejében ne unja el magát. Vizinéa a megelégedését semmis szavakkal fejezte ki. Ficsoréknak csak annyit mondott, hogy megjárja. Szinte nehezére esett ez, mert kikívánkozott belőle a boldogság, de vállalta a nevelés érdekében. Keményebbnek tüntette föl magát, mint valójában. Szeptember 15-én letelt a hónapja, akkor kifizette bérét. Nem annyit, mint Katicának, aki túl volt fizetve, de kilátásba helyezte, hogy idővel majd emeli. A tükörárát se vonta le egészen, csak félig. Annának nem volt szüksége pénzre. Megkérte, hogy tegye be a bankba, vagy vásároljon neki valamit. Vizini a heti vásáron a Roham utcában vett neki valami kendőt. Az 5. vasárnapon maga küldte el, hogy menjen kicsit, nézzen szét a városban. Anna felöltözködött a Pepita ruhába, amelyben idejött. Az utcák gránit kövein az ünnepnap vigasztalan fénye reszketett. Ez a munkátlan végtelen szabadidő értelmetlenül merett eléje. Átcsorgott a kapuk előtt, majd a Logodi utcán témferegve cél és terv nélkül kért egy térre, ahol egy templom volt, meg egy nagy kórház, és olyan lárma, mint mikor őszvégén az égben barjak kárognak. Cserédlányok korzóztak itten, sváb cserédek fiogtak, pusmogtak, egymásba karolva povedáltak ismeretlen nyelvükön, akár a falujukban, együtt, mindig együtt. Láncot formáltak a gázlámpák körüli járdaszigeteken, föltartották a járókelőket, megakasztották a forgalmat. A villamosoknak is erősebben kellett csöngetniük, hogy tovább haladhassanak. Ő egyedül bandukolt közöttük. A déli vasút körül valami utcai cukorkárusnál krumpli cukrot vett. Elvitte Bandikának az Árok utcába. A cserédek, akik meglátogatják volt gazdáikat, mind ezzel köszönnek be. Eljöttem, ha nem tetszik megharagudni. A gazdák nem haragszanak meg, hogy eljöttek. Életük szokott folyásában ez valami változatosságot jelent, s amint némi tétovázás után fölismerik a régi lányt, aki már egy csöppet soványabb vagy kövérebb, és minden esetre öregebb, ők is visszaemlékeznek arra az időre, mely elmúlt azóta. Vendég van előttük, akivel vendégként bánnak. Próbálják ezzel-azzal megkínálni. A látogatók azonban még elfogódottabban, még súlyosabb emlékek hatás alatt áldogálnak abban a szobában, melynek minden tárgyát jobban ismerik gazdáiknál. Karjuk, amely itt annyit dolgozott, tétlenül, haszontalanul lóg le. Nincs már joguk oly otthonosan viselkedni, mint valaha, mikor kénytelen, kelletlen, tiszteletbeli családtagok voltak. Ezen kívül bénítóan hat rájuk az a tudat is, hogy távollétükben csak úgy folyt a család élete, mint azelőtt, és bármennyire is szívesen fogadják őket, érzik, hogy nem pótolhatatlanok. Anna átnyújtotta a Bandikának a krumplicukrot, akitől emlékül a játéktrombitát kapta. Bandika tűnődve nézte őt. Zagyva emlékeket kotorgatott kis fejében. A krumplicukor megtette hatását. Ölébe ült annak, akit egykor mindenkinél jobban szeretett, s 3. fél éves korában nem Annának, hanem anyjának nevezte. De mikor a lánya madaras bicskáról kezdett beszélni, melyből annyi-annyi madár röppent, ki már nem figyelt. Elfelejtette a madaras bicskát. Anna búcsúzkodott, s hogy hazatért az Attila utca 238-as számú házba, még 6 óra se volt. Mégis jobb volt itthon. Mizi néd délelőtt a konyhában ült. Nem volt már szükség ellenőrizni a cserédjét, de van-e valami érdekesebb, mint a konyha? Az életnek ez a vegykonyhája. Itt hallani, mi történt a piacon, a városban. Mit főznek moviszerék és drumáék. S figyelheti Anna mindig szórakoztató pepecserését. Az ételek, melyek délben bűvös átalakulás után asztalára kerülnek, még nyers állapotban hevernek. Víz zubog a vasfazékban, a húslevesnek való víz. Fő a sárgarépa, a póré, a karalábé, a celler, a fekete bors, a sós gyöngyöző lében, melyet átszűrnek az üres tojáshéjak. Fornak és futnak a kis csuprok is. A lány sáfrány gyömbét kap le az állványról. Vékony szeletekre hasgatja a hagymát, könnyez az orrában nyilalló fűszertől. Diót zsemjétőről, petrezselmet vagdal, tojást tör szét, elválatja a sárgáját a fehérjétől, répát vakar, nyulat buncol, a húst pedig belisztezve dobálgatja a lábasba, melyben már sistereg a forró zsír. Csak egyet nem tudott vállalni, a csirkék megölését. Ilyenkor Eterért szaladt föl, lehívta, hogy ő hagyja végre a konyhája mindennapos izgalmas gyilkosságát. Az öreg cserét kedélyesen fölnyalábolta a kiszemelt áldozatokat, a vízvezeték kiöntőjéhez vitte, s ott egy ügyes mozdulattal kitekerte a nyakukat, és elmetszette a nagy konyhakéssel, úgyhogy a vér felfröccsent a könyökéig, és sokszor az arcát is bemocskolta. Anna elfordult, Vizinél se bírta végignézni. Elismerte, hogy szükséges, de mindig kérdezgette Etelt, hogy tud ilyesmit megcsinálni. Az kacagban mondta, hogy aminek meg kell lenni, annak meg kell lenni. Viziné Annának értésére adta, hogy nem szereti, ha annyit van együtt ezekkel a cselédekkel. Etel nem hozzávaló, az egy vén satrafa, szemtelen szájas. És Steffi úgy is lenézi őt, végig sem menne vele az utcán. Mit akar hát tőlük? A háta mögött kinevetik. Egyszer másszor le is tagadta Annát. Nem engedte be őket hozzá, azt hazudta, hogy nincs itthon. Anna belátta, hogy az asszonyának igaza van. Nem nagyon kereste a cserédek társaságát. Mit fusson olyan szekér után, mely úgyse veszi föl? Inkább foltozgatott a konyhában. Egy csirke csipogott körötte. Ezt ő maga hozta ki az ólból, hogy fölnevelje. Minden csirkét külön-külön megismert a tolláról, hangjáról. Mint falusi lány, a csirkét madárnak tekintette. Kis tálakból itatta, morzsával etette, becézgette. Éjszaka a csirke az ágyára szállt. Lábánál aludt. Az asszony a konyhai együttlétek alatt Piroskáról mesélt, ő meg a mostohájáról, arról a szikár fiatal parasztasszonyról, aki télen éjjel kergett el hazúról. Ficsor írt az apjának, édes Istvánnak, hogy a lánya új helyre szegődött, de az bizony nem válaszolt, törődött is vele. Ő pedig lassanként fölolvadt ebben a környezetben. Már Bartosékat sem emlegette a volt gazdáját, már a Katicáról se hallott az asszonytól, a volt cselédről. Mindez elmúlt. Büszkélkedni kezdett arra, hogy gazdái sokkal vagyonosabbak, mint moviszterék és drumáik. Örült, ha egy új nyújtófát kapott. A szitát a mi szitánknak, a dugóhúzót a mi dugóhúzónknak nevezte, mely mindig szebb volt, mint a föntieké. Vizéné ruháit is bámulta. Különösen azt a fekete sejmet, melyben szerdán délután az Áldás utcába ment. Vizéné tréfálódzott. Látja, ezt a maga kedvéért vettem föl. Nem is volt számára kellemetlen társ ez a cserédlány. Ha leintette, háttérbe vonult. A cserédek társasága az úrinőknek oly kényelmes, akár a férfiaknak az utcai lányok szerelme. Mihelyt nem szükséges, elküldhetik őket. Vizi a nagy politikai rázkutatások után, hogy kilobbantak a parázsizgalmak, este felé otthon időzött, várva a vacsorát. Körötte halkan járkáltak, mert tudták, hogy dolgozik. Csönd borult a gyönyörűen kitakarított dolgozó szobájára. Az íróasztalon rendbe sorakozott a tolhajó, a pesétviaszk, az olló, a kitömött bagoly. Levelet írt Egerbe a sógorának, Patikárius Ferencnek, aki ott lévő 5 holt szőlőjüket kezelte. Nehezen ment a levélírás. Amíg készen diktálta a minisztérium a beadványait a gépíró kisasszonyának, oly lassan fogalmazott, mikor magánügyekről volt szó. Megállt egy mondatnál, átolvasta levelét, leporozta, megint nézegette, nyálaszta a borítékot, gyertyát gyújtott, pecsétet ütött rá címeres gyűrűjével. Aztán ásított. Szíve, tüdeje, mája jól működött. Gyomra megemésztette azt, amit megevett. Mégis úgy tetszett, szenvedett. Elfogta a hivatalnok lélek unalma, aki egyedül mindig unatkozik. Kisétált a konyhába, a vacsorát sürgette. Felesége a lánnyal szórakozott. Ezzel az ide plántált friss élettel. Vizi is szeretett volna itt maradni. De az asszony kitessékelte a konyhából, azt mondta, hogy ne zavarják Annát. Különben is a cseléd nem látványosság. De bárhogy titkolódzott, egészen mégsem bírta őt üvegbúra alá rejteni. Viatorisnál a lány naponta megfordult. A fűszeres már kedélyes kacsintással gratulált a tüneményes serjéhez. Ebből a boltból azután, mely a krisztinai asszonyok pletyka központja, mindenki tudomást szerzett róla. Emlegették a péknél, a mézhárosnál, a mosodában, még a koporsós is tudta, hogy kicsoda Anna. Az a kövér hatalmas rendőr, aki az Attila utcában posztolt és vizéknek feszesen szokott tisztelegni, szintén ismerte őt. A hír meglepő gyorsan száguldott. Előbb csak a legközelebbi Krisztinát hódította meg, az Attila utcát, a Krisztina teret, a Krisztina körút és az Attila körút egyes pontjait, majd a Pauler utcát, Mikó utcát, Logodi utcát és Tábor utcát is. De egy hétbe se telt, felszárnyalt a várba, az Úri utcába, ahol tatárék laktak, a Bástya sétányra, a Ferdinánd térre, a Bécsi kaputérre, s befészkelve magát nők, férfiak agyvelejébe, nőt növekedett. Egy példás cselédről beszéltek. Sokan nem is látták, még csak a kereszt nevét tudták. Miután a hír megfutott a körpályáját, visszaérkezett hozzájuk. Vizinél a minisztériumban egyszer telefonon érdeklődött egyik barátja, vajon nincs-e az Annának húga vagy nénye, mert szüksége volna egy megbízható cselédre. Viziné a Mária gyógyszertárban gyomorlabdacsait készítette el. A patikus segéd, amint a mélegre hullajtotta a gránát szemeket, szokása szerint beszélgetett vele, és egyszerre ő is Annát emlegette. Az Annát, minden tudó mosolyjal. Mikor Anna karján a szalmaszatyorral föltönt a piacon, a zöldséges kofák összesúgtak. Vizi, nem ismeri? Az a tanácsos a minisztériumban. Viszont a vizit látták, ezt mondták. Itt van, akiről múltkor beszéltem. Itt né, az Anna gazdája. Esténként a krisztinai polgárok hitveseikkel a karjukon sétáltak. A nőnek egyszerre gyökeret vert a lába. Nem figyelt többi arra, amit a férje magyarázott, hanem mint aki látomást lát, bámult egy pontra. Nézd, susogta. Ez az. Kicsoda? Az Anna. Aki vizéknál szolgál. A vizék Annája. A férfi a gázvilágos félhomályban ide-oda kukucskált, de nem látott semmit, mert az egész csak egy pillanat műve volt. Az az árnyék, mely kék kartonruhájában a fal mellett lapulva egy frissen sült kenyeret hozott a péktől, már besurrant a kapuba, a kávészínű házba, s nyargat a lépcsőn felfelé, eltűnt szemük elől. Ilyenkor egy darabig még vártak, majd szótlanul, ki tudja milyen gondolatokba merülve, tovább pandukoltak. Egy szeptemberi reggel a minisztériumi szolga sürgönyt hozott Vizinének, melyet az ura már fölbontott. Csak ennyi volt benne. Ma este érkezem, Jancsi. Erről a Jancsiról, Patikárius Ferenc 21 éves fiáról, aki még Egerben lógott, gyakran esett szó azokban a levelekben, melyeket Vizi Kornél a sógorától kapott. Jancsi 14 éves koráig a szankpölteni katonai alreában tanult. Amikor testvérbátyja Sándor a kárpáti arcokban elesett, Jancsit az apja kivette innen, beiratta az egri gimnáziumba. Egyetlen megmaradt fiát polgári pályára akarta nevelni. E 4 év szénszüneteivel, laza fegyelmével, álomszerű gyorsasággal röppent el a fiú fölött. Látta, hogy hullanak el merülőle tanárjai, idősebb osztálytársai, akik máról holnapra hősi halottak lettek. Ő is hamarosan hozzáöregedett a háborúhoz. Nyolcadikos korában besorozták, kiképezték, katonaruhában járt az előadásokra, minden nap várta, hogy a menetbe osszák, de erre már nem került sor, közben kitört a forradalom. Akkor lenyomta a hadi érettségit. Aztán háta mögött az alsó ausztriai katonai intézet vasfegyelmével, előtte egy mindenkinek ismeretlen kor szabadosságával csak tenger lengett. Társasági fiú vált belőle. Végig táncolta a házi bálokat, udvarolt az egri lányoknak, mint alkalmi humorista szerepelt. Arról álmodozott, hogy moziszínész lesz. Máshoz nem volt kedve. Két évig nem is tudott mihez kezdeni. Tanulni nem akart tovább. Apja végül megsokalta a tétlenségét. Sógorához fordult, hogy ő faragjon embert ebből a fickóból, akinek életét ketté törte a háború. Vízi azt tanácsolta, hogy semmi esetre se adják a megyéhez vagy az államhoz úri koldusnak. A keresztény középosztálynak alkalmazkodnia kell az új idők szelleméhez, leghelyesebb valami gyakorlati pénzszerző pályát keresni számára. Patikárius Ferenc is ezt a nézetet vallotta. Vízi telefonált egy bankigazgató ismerősének, az megígérte, hogy a fiút fölveszi fizetéses gyakornoknak. Már csak a lakáskérdés maradt hátra. Pesten ekkor nem lehetett lakást kapni. Viziné féltette szobáit, s nem kis szabódás után ment bele abba, hogy unokaöccse mindaddig, amíg megfelelő lakást nem rekviráltatnak neki, náluk lakjék. Ezt meg kellett tenni a bátyjának. Este háromra terített. Jancsi azonban nem érkezett meg. Ezen nem igen csodálkozott. Nem volt ennél megbízhatatlanabb fráter az egész földgolyón.
Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 8. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
Harmadnap a sürgönye vétele után, mikor Viziné már elfeledkezett arról, hogy szálló vendéget kap, délelőtt 11 órakor óriási robbanjjal nyílt az ajtó. Jancsi úgy rontott be, mint a vihar. Angéli néni, Jancsi, Jancsi, Krisztián, szervusz, szervusz, hát most kell jönni, no de ilyen, mikor érkeztél? Ebben a pillanatban a gyorsal, 3 órát késett. Jaj, hagyd már, te bolond! Egyszerre beszéltek, sikongtak a rokoni csókok záporában. A viszontlátási jelenet sokkal elevenebb volt, mint egy színpadon lett volna. Viziné kibontakozva karjaiból igazgatta haját, melyet a szelebbúdi lurkó össze-vissza kócolt. Kissé félretolta őt. Várj, hadd nézzelek meg! És nézte unokaöccsét. Jancsi fehér volt, tetőtől talpig fehér, mint egy ellentengernagy. Fehér porcelán nadrágot viselt, fehér kabátot, fehér sportcipőt. Mennyire megnőttél, mondta Viziné valami hitetlen hangon. Még egyre azt a koravén kiskatonát kereste, aki az ünnepek alatt, mikor egy-két napra hazaengedték a katonaiskolából, a családi asztalok végén lapított alamuszian egy szomorú gyíklesővel az oldalán. Na jöjj, majd megmutatom a szobádat. Itt fogsz állni addig, ezen a hencseren. Pompás, szólt Jancsi, s már is végig feküdt rajta. Aztán lehengeredett a hencserről, és tótágast állt. A két kezén csodálatosan egyensúlyozva magát végigjárta a szalont. Fehér arcát megszínesítette a beléje tóluló vér, kabátja fölrebbent, látni lehetett kitűnő zefíringét, felső zsebében a zsebkendőt, melyet galamb alakúra hajtott össze. Viziné kiabált. Te őrült, föl ne forgasd a házamat! Mondd, még mindig ilyen őrült vagy? Igen, Angéla néni, szólt, miután talpra ugrott és tréfásan meghajolt előtte. Fütyörészni kezdett. Biziné figyelte ezt a szélkerepet, egykori csínyeinek emlékei vették körül, a rég elhangzott családi haóták visszhangjával, mint egy mítosszal, melyet csak hozzátartozói ismerhettek. Más azonban egy idegen, aki először látja ezt a cingárfickót, aligha tartja őt ilyen kedélyesnek. Jancsiban mozgékonysága ellenére is volt valami kimért, ami a távolságot éreztette közte és azok között, akikkel érintkezett. Kifogástalan, mindig aggályosan elegáns ruházata is ezt az árkózottságot hangsúlyozta. Erős volt, izmos, de mellkasa szűk, kiskeze száraz, bőre soha a legnagyobb hőségben sem izzadt. Rövidre nyírt, érdes bronzhajtapat szabályos, de meglepően kicsiny koponyájához, melyen peremtelen fülek lebegtek oly lazán, mintha papírból vágták volna ki, és csak odafércelték volna. Vékony ajak a szívósnak kegyetlennek mutatta. Arca pedig, mint a fából lett volna, élettelen volt, szabálytalan, csupa szeszélyes sík, egymásra borítva, csupa furcsa ötszög, mint egy kubista faszobor. Hirtelen abba hagyta a fütyülést, mert hozták bőröndjeit, két pompás angol disznóbőr bőröndöt. Elkomolyodva, immár teljes odaadással és áhítattal nyitogatta a patentzárakat. Mi minden volt itt? 11 öltözett ruha, frak, smoking, téli kabát opossum prémmel, csodálatos ingek, sejem alsónadrágok, nyilas harisnyák, lakcipők, bohémes félcipők, melyeknek leffentyűs bőrnyelve egészen kicsapódik a lábfejre, aztán köröm ápoló táska, többféle illatszivattyú, fehér ebonit tégelyekben glicerin szappanuk, mert csak glicerin szappannal tudott mosakodni. Legalul két könyv is. Egy csalátává olvasott szamárfüles füzet, Karinti Frigyes műve, az így írtok ti, meg egy dióhéjnyelvtan. Egy óra alatt angolul. Angéla néni segíteni akart neked csomagolásnál, de ő ruháihoz senkit a világon nem engedett hozzányúlni. Nem volt szüksége semmire, keféket is hozott magával. Egyenként kefélgette kabátjait, ujjával lepöccentette egy-egy porszemet. A nadrágokat húzogatta, akasztóba szorította, föllógatta a szekrénybe, melyet nagynénye rendelkezésére bocsátott. Piperecikkeit a fürdőszobába vitte, s ott hozzálátott a tisztálkodáshoz. Hosszan mosakodott, szappanozta magát, zuhanyozta, s noha reggel már megberetválkozott, a remek amerikai önborotválkozójával végig siklott arcán, a fecskendőből kölnivizes permeteget fújt hóna alá, fehérneműt váltott, sötétkék ruháját öltötte föl a rozsdaszín nyakkendővel, s fölfrissülten, újjászületve lépett ki az ebédlőbe, hol Kornél bácsi már várta. Hello, üdvözölte Jancsi. Hello, Kornél bátyám. Kornél bácsi hátba lökte, s családi szokás szerint megcsókolta a jobb és bal orcáját. Leültek ebédelni. Jancsi Kornél bácsival szemben foglalt helyet. Szemét az abruszra sütve sunyított nagybátyja felé, aki kanalazgatta a marha húslevest. De nem sokáig. Egyszerre fölkiáltott. Mi ez? És rémülten magasba tartott a kanalát. Biziné tágra nyitott a szemét, mint aki valami bajós csodát lát. Az történt, hogy a kanál, amint levesébe meregette, egyre fogyott, aztán merítő csészécskéje egészen elolvadt. Csak csonka nyele maradt kezében. Ezt te csináltad, Kópé, mutatott a vigyorgó Jancsira. Ugye vicces? Szamárság. Hol szerezted? Bécsben, múlt hónapban, amikor fönt jártam, egy bazárban. Nézd! És Jancsi kivett zsebéből egy másik ilyen csodakanalat. Kornél bácsi nem haragudott. Viziné pirongatta Jancsit. Mondd, fiam, mikor jön meg már az eszed, mikor komolyodsz meg? Jancsi megmutatta humoros készletét, melyet egy osztrák gyár az általános jókedv fokozására, a csüggett emberiség fölvidítására gyárt. Volt neki egy cigarettatárcája, melyből ha egy cigarettát kivesznek, az egész automatikusan kiugrik. Olyan cigarettája is, mely rakétákat szór és bűzölög. Gyufadoboza, melynek egyetlen gyufája sem gyullad meg. Pálinkás pohara, tele sárga császárkörteli körrel, de nem lehet kiinni, mert fölülbe van üvegezve. Aztán egy nyávogó revolvere, és egy nyomtatott villamos szabadjegye, mely viselőjét följogosítja arra, hogy bármely villamos alá ingyen odafekhet. Kornél bácsi próbált inni a császárkörtéből, elsütötte a nyávogó revolvert, aztán figyelmeztette, hogy most már elég legyen, vége a tréfának, holnap kezdődik a komoly munka. Másnap kocsin elvitte a bankba. A vezérigazgatót keresték, de előbb egy másik igazgatóhoz utasították őket, s csak körülményesen jutottak előszobájába, mely telisteli volt várakozókkal. Vizi beizent hozzá, a vezérigazgató visszaizent, hogy engedelmet kér, egy bolgárminiszter van nála, de rögtön utána rendelkezésére áll. Szemüveges titkárnőjével átvezettette Vizéket egy egészen igénytelennek látszó kis szobába, hol a protekciós vendégeket szokták elbújtatni. Pár perc múlva a mellékajtón feltűnt a vezérigazgató. Gyűrött ruhát viselt, és szipkából szívta szivarját. Vizit és Jancsit átkorolva betessékelte egy üres tanácskozó terembe, mert, amint mondta, valósággal szöknie kell, hogy lélegzethez jusson. Amíg Vizi körülményesen előadta kérését, és a vezérigazgató kegyes ígéretét, melyre az már nem emlékezett. A vezérigazgató irattömböt húzott ki zsebéből, írónt kért Jancsitól, érdekes, nem is volt írónja, s már is írt rá valamit, folyton társalogva és egyre erősebben szivarozva. Közben a szivarhamu mellényére pottyant, melyet le se tisztogatott. Aztán kezet fogott velük, a mellékajtó felé tartott, ahol már egy bizottság várta. A tanácskozó terembe belépett egy kifogástalanul öltözött úr, aki már értesült az intézkedésről, boldogan szorította meg Vizi és Jancsi kezét, melyen nyilván még érezte a vezérigazgató kishemhült varázsos kézszorítását, s a liften levitte őket a földszintre. Majd egy vas lépcsőn a föld alá értek, a pincehelyiségben lévő páncélterembe. Itt Jancsi kapott egy íróasztalt, bemutatkozott kollégáinak és munkába állt. Csodálatos világ volt ez. Jancsi napról napra jobban bámulta. A hatalmas épület a tér közepén olyan ünnepien és méltóságosan magasodott az égben, mint egy székesegyház. Még a gőgös, mindig siető autók is türelmesen várakoztak a járda mellett. S a járókelők, akik csak elhaladtak a kapuja előtt, valami tisztelettel teljes kíváncsisággal tekintettek be, halkították hangjukat, szinte kalapjukat is leemelték. Ott, ahol ő volt, a páncélban, éjjel-nappal égtek a lángok, mint valami örök tűz egy istenség tiszteletére. Erre az osztályra, mely a részvényeket és értékeket foglalta magában, különösen vigyáztak. Félméteres vastag ajtók zárták el egymástól a termeket. A vészcsengők a legkisebb mozdulatra megszólaltak, és amikor alkonyodott, a folyosón kézi villanylámpával megjelent a bankőrség. Fölötte pedig mindenütt jelenlevően uralkodott az első emeleti folyosó egyik szárnyán az, akit ő már személyesen ismert, de csak egyszer látott, a vezérigazgató, aki mindig itt volt és mindig nem volt itt. Csak egy pillanatra jelent meg. Az autóján is amerikai pénzcsoportokkal tárgyalt. Láthatatlanul röpült fel a liften, láthatatlanul suhant szobájába, s körötte zengettek a telefonok, zúgtak a csőposták, röpködtek a táviratok, sürgött forgott fényes segédlete, a titkárok, mint áldozárok, a cégvezetők, mint prépostok, az igazgatók, mint kövér öreg püspökök, míg ő, elvonulva a szentek szentélyébe, személyesen járult az oltárhoz, s egy percben talán színről színre szemlélhette azt, amiben a 20. század még hitt, az egyedül való bálványt, az aranyistent. Milyen érdekes volt mindez, és milyen biztonságos. Jancsi úgy érezte, hogy a megrendült világ szilárd pontjára került, s maga is tagja ennek az egyházi rendnek, mint egy az új vallás kispapja. Egyszerre felnőttnek, önállónak képzelte magát. Később megtudta, hogy Elekes Józsi is itt van, fönn a második emeleten a valuta osztályban. Röhögve ölelkeztek össze a folyosón, mint jó vidéki cimborák. Mindjárt aznap találkatottak egymásnak egy zenés kávéházban. Késő éjszakáig nem tudtak elválni. Jancsi fölkísérte őt a Bécsi kaputérre, ahol Elekesék laktak, Elekes visszakísérte őt az Attila utcába. És mindezt addig ismételték, míg ki nem fogytak egyetlen beszédtárgyukból, a nőcsábászatból. Elekes két osztállyal járt fölötte az Egri gimnáziumban, már egy éve bankfiúskodott, pestcinek számított. Ismerte a társaságokat. Délelőttönként a bankházi telefonján megbeszélték az aznapi teendőiket. Jancsinak első dolga volt, hogy itt Pesten is ideált válasszon magának, enélkül nem tudott élni. Két lány között habozott, Elekes húga és Tatár Ilonka között. Választása az utóbbira esett. Tatáréknál egy-egy délután 10-15 fiatalember is összeverődött. Ilonka vidám, kedves lány volt, csinos, csak kissé kövérkés. Látszott rajta, hogy egykor épp úgy el fog hízni akár az apja és az anyja. Angéla néni évődött vele. Szegény Ilonka. Miért, Angéla néni? Azért, fiam. Mert ti férfiak nem tudtok igazán szeretni. Megtetszik nektek egy arc, aztán elfelejtitek. Andere Stechen, Andere Mädchen. Ismerlek, szép maszk. El ne csavard annak a lánynak a fejét. Jancsi elvörösödött, gyengén tiltakozott. Hízelget neki, hogy ilyen romlottnak tartják. Otthon a ruhány kívül semmivel sem törődött, semmit se látott, ez semmit sem hallott. Azt is kereste, ami a kezében volt. Már 3 hete lakott náluk, de a cselédet még mindig Katinak nevezte. Összetévesztette az egri cselédjükkel. Nem is igen ismerte volna meg az utcán. Anna pedig eleget vesződött vele. Az úrfi nehezen ébredt. 1/2 óráig kellett keltegetni. Kapkodva öltözködött, hogy el ne késsék a bankból. Feldöntötte a széken a pohár vizet, az éjjelit a földön. Prüszkölve mosakodott, csorgatta a csapokat, árvizet csinált. Nedves lábbal tocsogott a kifényesített padlón. Külön kellett takarítani utána. Jancsi úgy szólván csak hivatalosan érintkezett vele. Hogy elekesen elment, a konyha küszöbéről szólt be hozzá, mondja meg a méltóságos asszonynak, hogy ekkor vagy ekkor jön haza vacsorázni. Egy késő délután Anna egyedül vasalt az előszobában. 2 székre helyezett vasalódeszkán valami nadrágot gőzölt, vizes ruhával. Jancsi sebben lobbal nyitott be. A lány látván, hogy a bejárás el van torlaszolva, utat akart csinálni. De az úr fintett, hogy csak maradjon, visszasietett az ajtóhoz, s a deszkát nekiszaladásból átugrotta. Az ebédlő ajtajánál hátrafordult, hogy lássa a hatást. Anna tovább vasalt, közönösen, kisé szétvetett combokkal. Pepita ruhája oda tapadt testéhez. Lábán nem volt cipő. Október elején Vizéket meghívta Patikárius Ferenc az egri szüretre. Elhatározták, hogy lerándulnak 4 napra. Vizi szabadságot kért a minisztériumban. Eleinte úgy volt, hogy Jancsi is velük megy, de a bankban nem akart mindjárt mulasztani, meg aztán őt jobban érdekelte Pest, a mozi és Tatárék. Vizine kioktatta a lányt, hogy a 4 napon mit főzön a fiatal úrnak. Egy szerdai napon utaztak el a déli vonattal. Jancsi kikísérte őket a pályaudvarra, mert Vizék, noha már 25 éve Pesten laktak, sokat adtak az ilyen rokoni szertartásosságra. Lélekben vidékiek maradtak. Első osztályos ülkébe szálltak. Vizi elárasztotta feleségét figyelmével, az ablak mellé ültette. Ásványvizért újságért szaladt, kérdezgette, jó a helye. Angéla néni bólintgatott. Amikor megdöccent a vonat, a peronon álló unökaöccséhez fordult, még egyszer megkérte, ügyeljen mindenre, vigyázzon a házra. Kornél bácsi a zsebkendőjét lengette. Jancsi leemelt az halmak alapját, s utánuk kiáltott. Hip, hip, hurrá!
Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 9. részét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.